Mennyiatyánk, hálát adunk kegyelmedért, amelyet a mai napon is élvezhettünk, sőt az elmúlt hét minden napján, és köszönjük, hogy avval a hittel jöhettünk, hogy szólsz hozzánk, van mondani valód, ami számunkra. Kérünk, segíts, hogy megértsük üzenetedet, és arra is segíts, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni a hétköznap életbe. Az Úr Jézus nevében. Amen. Énekeljünk. Majd délután négy igeverset fogunk elolvasni az Efézus beliekhez írott levélből. Tehát az Efézus beliekhez írott levél 6. részéből fogjuk az első 4 igeverset felolvasni, amelyen igéket áldjon meg az Urunk számunkra. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermeiketeket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel.
Énekeljünk testvérek még egy éneket, a 286-os számú éneket. Hogyha vetünk reggel, így kezdődik ez az ének, gondolom, hogy tudjuk mind, ismerős előttünk, hogyha vetünk reggel, megújult reménnyel, hogyha vetünk délben, s ha leszáll a nap. Hívő család. Ezen a délutánon erről fogunk hallani, ilyen igéket olvastunk, és úgy gondolom, hogy a legtöbb igét a családba hinthetjük, és a legnagyobb öröm az egy családba, amikor egy gyerek megtér. Múlt vasárnap ilyen örömbe volt részünk, hála a Jóistennek. Családtagjaink, gyermekeink döntöttek az Úr mellett. Nagyon szép dolog ez. Efézusi levél, 6. rész, 1. versében úgy olvastuk. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ez a helyes, új fordítás szerint. Az igaz dolgokról szeretnék egy néhány dolgot mondani, az igaz emberekről. Mi az igazság? Jól tudjuk az igéből azt, hogy Noé igaz ember volt. Igaz volt és engedelmes. Ez meg van örökítve az igében, és jól tudjuk, hogy vállalta a megvetést, akkor, amikor építette a bárkát, talán szép idő volt, jó idő volt, napos volt az idő, egy felhő sem volt az égen, ő építette a bárkát, gondolva arra, hogy el fog jönni az özönvíz. Hitte azt, amit a Jóisten megmond, az le fog teljesülni, az megvalósul. Még ha a természeti jelek abban a pillanatban nem azt mutatták. hitáltal megtartatott ő és az ő családtagjai. Egy másik helyen az igében, a Mózes könyvében, 23. rész 7. második könyvének 23. rész 7. versében úgy olvassuk, hogy a hamis ügytől maradj távol, az ártatlant és igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek. Tehát látjuk azt, hogy az igazat a törvény is védte, a polgári törvény védte az igazat. Ugyancsak a Mózes könyvében a törvény másik paragrafusa azt írja, az 5. Mózes 6. rész 18. versében, azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr. Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr. Itt van a baj, hogy sokszor nem azt tesszük, vagy teszi az emberiség, amit jónak lát az Úr, hanem éppenséggel azt teszi, amit ő jónak lát, kettelést űz, élvezeti dolgokat keres, és ami tetszik neki, ilyen dolgokat cselekszik. Sokszor nehéz a jót cselekedni. Vannak buktatók, és vannak akadályok, de a Jóisten ezeken az akadályokon átsegíthet, és megsegíthet abban, hogy a jó dolgokat tegyük. Ne alkudjunk meg a világgal. Dávid több helyen beszél az igazról. Az 5. Zsoltárban, például a 13. versében úgy olvassuk, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. Az igaz számolhat az áldásokra. Aki törekszik az igazságra, megadja neki a Jóisten az áldásokat. Ugyancsak Dávid egy másik helyen azt mondja, hogy meg is próbálja az Úr az igazat. Az Úr megvizsgálja, megpróbálja az igazat, és a bűnöst szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Megpróbálja, megvizsgálja. Amikor megvénhedett Dávid, így ír: gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottottá lett az igaz. Sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Lehet, hogy mi is már több mindenre mentünk keresztül, és vannak idősebbeknek főleg több tapasztalat és élettapasztalat. Láthatták azt, és az életük is tapasztalhatták azt, hogy a Jóisten nem hagyja el, és az ő gyermekei közül sohasem lesznek kenyérkéregetők. Akik ma kenyérkéregetők, azok nem a Jóisten mellett döntöttek. Ők úgy döntötték, hogy úgy keresik meg a kenyeret. Ugyancsak Dávid egy másik helyen, Sámuel könyvében, ott is éneket írt le, énekelt. Azt mondja, hogy Sámuel könyvében, Sámuel második könyvének a 22. versében, a 33. verse: Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Isten az én menedékem, ő vezeti útján az igazat. Választom én ezt az utat. Tud vezetni engem Isten. Tudok ebbe az igazságban élni. Szereti az Úr az igazakat. És még sorolhatnánk sok igeverseket, amik erről tanúskodnak, erről tesznek vallást. Gyerekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez helyes. Sok helytelen dolgot tesz a gyerek, csintevést, ami után legtöbb esetben megkapja a jutalmát, a fenyítést. És ez így a jó, ha megkapja a fenyítést. Gyermeki szemszögből nem így van. Úgy szeretnék, ugye, hogyha mindegyiket megúsznák, és ne jönne büntetés a csintevés után. Ezt majd később, amikor megnőnek, másképp fogják értelmezni. Meg kell, hogy értsék ők is, hogy a szülei nevelés az egy értelmes életre való nevelés, és ez mind az ő hasznukra szolgál. Tiszteld apádat és anyádat, mondja a törvény. És a 10 parancsolat Isten tiszteletére, az emberi élet és a tulajdon jog tiszteletben való tartásra tanít. Isten tiszteletére, az emberi élet védelmére, tulajdoni jog tiszteletben tartására tanít, nevel minket. Elméletben elfogadják a világi törvényhozók is, hogy jó a 10 parancsolat, és erre alapoznak, hoznak törvényeket, ugye aki lop, az megbüntetik, ne lopjon. De sajnos gyakorlatban megvetik ezeket a dolgokat. Gyakorlatban azt mondják, hogy nekik nem kell a tiszta élet, nekik nem kell a szent élet, elégséges egy vallásos élet, elég egy törvények közé szorított élet, és a szabadságot azt mindenki értelmezze úgy, ahogy jónak látja. És itt vannak a következmények, láthatjuk. A törvény által nem igazul meg egy ember sem, olvashatjuk a római levélnél, 3. rész, 20. versében, mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Kell a törvény, vagy nem kell? Igenis kell. Kell, mert a törvény mutat előre. Mutat a Jóistenre, mutat az Úr Jézusra. Megmutat és felébreszt, hogy milyen bűnökbe találtatunk, és jön az Úr Jézus vére, és megtisztít. A törvény nem tisztít meg. Kellett áldozni juhokat, bárányokat, verebet, ki, meg mire tellett. De az Úr Jézus vére elégséges áldozat minden bűnös emberre nézve. Adjunk ezért hálát. Ha kényszerítjük gyermekeinket tiszteletadásra, ez lázadást fog okozni elő vagy utóbb. Szülők is ezt meg kell értsék. Ezt imában kell kiharcolni, hogy gyermekeink szülőtisztelők, előbb hadd mondjam azt, hogy Isten tisztelők legyenek, Isten szeretők, és aztán a többi jön maguktól. Szülőtisztelet, illemtudás, és amit meg kell tanuljon a tinédzser, és majd az ifjú. Legyen ez így ezen a délutánon, hogy a gyerekek is megértik a Jóisten igéjét, a szülők is, az apák is, hogy áldásaival, a Jóisten áldásaival betelve tudjuk újból kezdeni a következő hetet. Amen.
Oh.
Bányai Hajnal és Bányai Otilia szolgálatát hallgatjuk meg.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy én is elmehettem a Hargitánra, a sporthétre, mert én azért mentem oda, hogy új barátokat ismerjek meg, és hogy kiránduljak, de Istennek más tervei is voltak velem. Utolsó este Szabó László tartotta az előadást, és az előadás után kihívta azokat, akik döntést hoztak a héten, és befogadták az Úr Jézust a szívükbe. És nagyon megszégyeltem magam, amiért én nem mentem ki. A végén vissza lehetett maradni, imádkozni, aki akart, és én is maradtam a helyemben, és kértem Istent, hogy segítsen, hogy tudjam megbánni a bűneimet, és tudjam letenni az ő keresztjéhez. Tábortűznél nagyon rám nehezettek a bűneim, és sírtam, és imádkoztam a testvéreimmel, és Szabó Lászlóval, és elmondtam Istennek a bűneimet, és bocsánatot kértem értük. És tudtam, hogy megbocsájtott nekem, mert már nem sírtam, és nagyon boldog, és megkönnyebbülten éreztem magamat. Olyan jó volt érezni, hogy most már én is az ő gyermeke lettem, és befogadtam az Úr Jézust a szívemben, mint személyes megváltómat. Bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, akit megbántottam, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értem, és azokért is, akik megtértek a tábor alatt, hogy tudjunk megmaradni ezen az úton is. Tudjuk Isten szolgálni egész életünkben.
Én is sok szeretettel köszöntök minden egyes jelenlevőt. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ilyen csodát tett, hogy ilyen sokan megtérhettek a táborban. Isten kegyelméből én is részt vehettem ezen a táboron, a Hargitán. Elmondhatom azt, hogy lehetett érezni Isten jelenlétét, és nagyon megáldotta ezt a hetet. Nagyon sok barátság alakult ki, és egyéni beszélgetések voltak, és felfrissülhetünk fizikailag is, lelkileg is azon a héten. A hétfő témája az egységben az erő. Ezzel kapcsolatban hallgathattunk előadásokat, és tarthattunk csoportbeszélgetéseket is. Az alapige volt a Galata 3. rész 28. verse. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Aztán megemlítenék még egy témát, amiről bővebben volt szó, beszélgettünk csoportokban is, a kapcsolatainkról, kapcsolatokról, kapcsolatok gyülekezetben, a testvérek közti kapcsolatok, a fiatalok közti kapcsolatok, és az Istennel való kapcsolat. És beszélgettünk arról, hogy mit tarthatja fent ezt a kapcsolatot, és hogy egységben éljünk. És ami a legfontosabb dolog, az a szeretet és az alázatosság volt, hogy tudjunk megbocsájtani egymásnak, ha megbántjuk egymást. És azt a szeretet tudjuk egymásnak átadni, és látszódjon az rajtunk, amit Isten ad nekünk. Az egyik lelkipásztor így fogalmazta meg, hogy kialakítani a szeretet kultúráját a gyülekezetünkben. Ezért imádkozzunk, és imádkozzunk azért, hogy egység legyen a gyülekezetünkben, és ne legyenek széthúzások. Szeretnék ebben én is részt venni, és ezért imádkozni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
Otilia, harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, melyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Legyen ez így a te életedben, és mindannyian harcoljuk meg a hit harcát. örvendünk, hogy vannak vendégtestvéreink, Veres Bálint testvérszolgálatát kérjük.
Sok szeretettel köszöntöm a szatmári testvéreket. Hozom Kézdivásárhelyről a gyülekezetnek az üdvözlését, akik kívántak az Úrban meggazdagodni, az Úrban megerősödni, és kívánták azt is, hogy a szeretet, amely Krisztustól származik, az kössön össze bennünket. Voltak, akik személyesen is mondták ezt, de a gyülekezet így gondolta. Azon kívül hozom a lelkipásztorunk köszöntését, Kis Zoltán testvér köszöntését. Azt mondta, bárhol, bármelyik gyülekezetbe menjünk, adjuk át az ő szeretetteljes köszöntését, békét és hitben való fejlődést kíván a gyülekezeteknek. Én is köszöntöm a kedves testvéreket, feleségemmel vagyunk itt, minden évben meg szoktunk itt jelenni Szatmáron, most is eljöttünk családi látogatásra és a gyülekezethez is. Én egy ígeverset szeretnék olvasni, jobban mondva kettőt. A János első levele 5. rész 4. versét és az 5. versét. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Arról volt szó, hogy a gyerekekkel engedelmeskedjenek a szüleiknek, mert ez így helyes. Isten megjelent egyszer egy embernek, és azt mondta, hogy menj ki a te földedből. És ez az ember engedelmeskedett, hittel, és ment. Ma azt mondja a gyerekeknek, hogy engedelmeskedjetek szüleiteknek. Ábraham hitáltal tette meg a lépést. Most ne gondoljunk csak a kicsi gyerekekre, hogy azoknak kell a szülőknek engedelmeskedjenek. Vannak nagy gyerekek is, akiknek még élnek a szüleik, és még jó befolyással akarnak lenni a gyerekeikre. Látják a tévejgésüket, lássák a hitben való gyengeségüket, és próbálják még segíteni, erősíteni, nevelni őket. Hitáltal lehet engedelmeskedni ilyenkor a szülőknek is. Mert Isten adta ezt a parancsot a gyerekeknek. Azt mondja itten az íge, hogy minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Egy kislány elmondta megtérését, döntött az Úr Jézus mellett. Szükséges az újjá születés, szükséges Istentől születni azért, hogy győzedelmes életünk legyen. Úgy a gyerekeknek, mint a felnőtteknek én kívánok egy ilyen győzedelmes életet, hitáltal.
Amen.
kérjük Veres Bálinti testvérnőt és Ivánicki Irma testvérnő szóval.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és nekem mindig nagy öröm, mikor egy kicsit hazajöhetek. Főleg azért, hogy édesanyámat még látom, meg a testvéreimmel együtt lehetünk, és ez olyan boldogság számunkra. De én most azért álltam ide ki, hogy megköszönjem a gyülekezetnek azt a missziót, amit felénk közvetítenek az interneten keresztül. Lehet, hogy nem is tudják a testvérek, de minden vasárnap, szinte minden vasárnap fel van véve az internet, fel van téve az internetre az itteni szolgálat. És én azt mindig meghallgatom, felveszem CD-re. Van nekünk egy organista bácsink, aki hallásból zenél, és neki mindig, tehát ő abból tanulja meg az énekeket játszani, és akkor úgy tanuljuk meg, mint gyülekezet. Akkor van egy szomszédnénink, aki a CD-vel megy a szomszédolni, és mindig visz, van egy CD lejátszója, és viszi, és ha tetszik, ha nem, a szomszédokkal hallgattatja a CD-ket, a prédikációkat, és nagyon örülnek nekik. Hát van, aki visszautasítja, de őt nem lehet letörni, ő csak megy, viszi. És ez olyan nagy dolog számunkra, mert én például nekem azért nagyon jó, mert közelebb érzem magam a gyülekezethez. Szinte mindig itt vagyok, minden vasárnap délután, mikor visszahallgatom. És a bizonyságtevések annyira jók, annyira, hogy mondjam, úgy megmozgatják a szívünket, mindannyiunkét, akik hallgatjuk. És ezért jöttem most, hogy ezt köszönjem meg a gyülekezetnek. És van egy igeversem is, egy kedvencem, amit szeretnék felolvasni a Zsoltárok könyvéből. Legyetek erősek és bátor szívűek, mind akik az Úrban reménykedtek. Amen.
Egy néhány hetet a Székelyföldön töltöttünk gyermekeinknél és az ottani kicsi gyülekezetekbe. Nagyon sok örömben, áldásban volt részünk, látva, hogy a Jóisten hogy munkálkodik ott is a kicsi gyülekezetekbe. Különösen megmelegítette szívemet a reménység csoportnak, a mozgássérülteknek a szolgálata, ahol a testvérem munkálkodik, hogy mennyire ragaszkodnak az Úrhoz, és mennyire akarnak Istennek tetsző életet élni. Láttam, hogy nem könnyű ez a szolgálat, nagyon sok fáradtsággal jár, de örömmel teszi az Úr szolgája, és van is áldás a szolgálatán. Az Úr szólított meg ott is lelkeket, most újabban megint vannak megtérők. Egy vasárnap délután együtt ezzel a reménység csoporttal Brassóba mentünk, és szolgáltak, bizonságot tettek, és úgy megújult bennem a hálaadás, hogy mennyire hálával, nagyobb hálával tartozok én a Jóistennek, hogy van épp kezem, lábam, tudok mozogni, nincs szükségem tolókocsira, nincs szükségem, hogy emeljenek, vigyenek, hordjanak, hanem még egészséges vagyok, és méltó az én Uram, hogy szolgáljam őt örömmel. Aztán Csernátonban is voltunk, egy vasárnap délelőtt, ott is két fiatal tett bizonságot a megtéréséről, egy fiú és egy lány. Úgy szerettem volna madár lenni, és hazarepülni. De most örülök, hogy itthon vagyunk, és örülhetünk annak, amit az Úr elvégzett családunkban. A felolvasott igéből ez az efézusi levélből az igevers, hogy ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek. Ez nekem egy nagyon nyomatékos ige az életemben. Gyermek voltam, felnőtt gyermek. Már itt voltam Szatmáron, és jelentkezett az első kérőm. Nagyon fiatalnak éreztem magam, nem éreztem még úgy, hogy alkalmas vagyok még férhez menni, és imádkoztam, hazamentem, és megosztottam szüleimmel ezt a problémát. Elmondtam nekik, hogy jelentkezett az első kérőm, és választ kell adjak. És leültünk a családba beszélgetni. Édesapám elmondta az ő látását, úgy, amennyi világossága volt neki akkor. Azt mondta, gyermekem, nem látom hozzád valónak ezt a fiatal embert. Röviden válaszolt, és én tovább imádkoztam, és böjtöltem, és majd igét kértem az Úrtól, és ezt az igét kaptam, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek. Megértettem Isten akaratát, hogy a Jóisten is úgy akarta, ahogy az én szüleim. És tudom azt, hogy egy szülő a gyermeknek mindig a legjobbat akarja. Soha nem fogom elfelejteni ezt az igeverset. Soha, és nem bántam meg, hogy Isten igéjére hallgattam, és a szüleimnek a tanácsára. És olyan jó, amikor a szülők, a gyermekek együtt összhangban vagyunk a családban. Hiszek benne, bízok benne, hogy a Jóisten az imát meghallgatja. Adjon a Jóisten minden családba ilyen örömet, és még nagyobbat is. Amen.
Köszöntöm én is a kedves testvéreket. Hát 2 hét elteltével úgy vagyunk, hogy jó volt ott is, de itthon még mindig jobb, úgy szokták mondani. Vágytunk hazajönni. és Jóisten megsegített bennünket. A felesége már elmondta, két körzetbe töltöttük a vasárnapokat. Az első vasárnapot a hétfalú sígyülekezetekbe, a Kisotó testvére a lelkipásztorot, majd Brassóba szolgáltunk, és a másik vasárnap, pedig a múlt vasárnap, Kéti vásárhelyen voltunk, aztán Mákosfalván, úrvacsorahoz járult a kis gyülekezet, ott vannak a rokonok, a Vékás testvérnőnek, köszöntik, aztán estére pedig Kéti vásárhelyen voltunk. Milyen, hogy összehozott az úr bennünket? A múlt vasárnap Bálint testvérek, Veres családdal együtt voltunk, és náluk vacsoráztunk. Hogy összehozza az úr a testvéreket? Legyen áldott az ő szemneve. Hát aztán az igéből szeretnék két dolgot megemlíteni, hogy ti is, atyák, ne ingerjelitek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az úr tanítása és intése szerint. Aztán még elolvasom a Kolossi beliekhez írott levélből. Tessék nézni, hogy hogy írja. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Tetszenek tudni, hogy értettem én ezt az igét. Ne ingereljétek, és ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket. És ezt gyakorlatból mondom, az, hogy ne ingereljétek, és ne bosszantsátok, hogy kétségbe ne essenek. Mi hívőszülők, hogy vagyunk, hogy nagyon jót szeretnénk a gyerekeknek. Én meg vagyok győződve róla, kivételékű mindenki, a legjobbat. De van egy gond, hogy a gyerekek nem azt figyelik, amit mi mondunk, hanem azt, ahogyan élünk. És ám bár mi olyan helyzetben voltunk, biztos minden szülő, nem tudom más családokban, hogy van, hogy a mi gyermekeink egyenesen, őszintén megmondták, anya, ez nem jó. Apa, ez így nem jó. Na mostan egyet prédikálunk, prédikáljuk az igét, mondjuk a jót a gyerekeknek, és gyakorlatban másat látnak. Mit csinálnak? Mit csinálunk? Mit csinálnak gyermekeink? Ingereljük őket, és bosszantsuk őket, és kétségbe esnek. Hogy akkor hát hogy legyen? Hallottam olyan gyermeket, aki azt mondta, én olyan hívő nem akarok lenni, mint apám. Vagy mint anyám. Ez nagyon megfogott engemet az ige, és különösképpen ezt elmondhatjuk, hogy nálunk a családban ez így volt, hogy a gyermekeink megmondták nekünk, és nem is olyan könnyű elfogadni az intést, a figyelmeztetést a gyermekektől. Hiszen a szülőkkel mondja a gyerekeknek. De egyet el tudok mondani, hogy bezárhatjuk az ajtót gyermekeinkkel, durváskodhatunk, keményeskedhetünk, elveszítjük gyermekeinket. És az úr tanított bennünket, nevelt, hogy meg kell nyíljunk, meg kell alázkodjunk. Visszaemlékszek, mikor fiatal voltam, az úr könyörült rajtam, még nem voltam megnősülve. Két probléma volt én előttem, ami elakadtam. Az egyik az, hogy milyen lesz a felesége. Hívő lesz? Lelki lesz? Kezdtem belenézni a családokba. A hívő családokba. Hogy milyen a férj, milyen a feleség. És olyan dolgokat láttam, amit az megállított engem. Hogy hát hogy lesz akkor? És ezért imádkoztam. A másik dolog pedig az, hogy láttam hívő szülőknek a gyermekei elhajoltak, elpártoltak, kimentek a világba. És ez nagyon rám nehezett akkor. És a Jóistennel álltam, és imádkoztam, és ígéretet kaptam tőle az igén keresztül. Ha én hűségesek leszek, akkor az utódok, azok is lesznek, hívők lesznek.
és az Úr, amit megígért, azt meg is adja. Legyen áldott az ő szent neve. Biztatok mindenkit, aki nem kapott ígéretet az Úrtól. Szabad tőle kérni. Szabad közel jönni hozzá, és az Úr megerősíti az ő gyermekeit. Amen.
Hadd olvassa fel még két igeverset a Kolosszébeliekhez írott levélből, a harmadik rész 20-tól 21-ig terjedő szakaszt. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Látjuk, hogy párhuzamos ige szakasz a Pál apostolnak a leveiről úgy új volt nekem, mikor először hallottam, vagy olvastam egy evangéliumi könyvben, hogy tulajdonképpen nem tanításokat tartalmaznak, kivéve talán a római levél, hanem korrektúrákat. A gyülekezetek helytelen gyakorlatainak a kiigazítását, vagy pedig olyan tanácsokat, amelyek arra gyülekezetre vonatkoznak, szükségesek éppen ottan. Azért mondom ezt el előjáróban, mert a házassággal kapcsolatban, hogyha a bibliai tanítást akarunk kapni, nem csak ezt a két-három igeverset kell megnézzük, hanem a teljes igét. Az Istentől ihletett teljes igét. És a lényeg az, hogy olyan kérdésekben, amiről az ige egy értelmű irányt ad, Isten akaratát kifejezi egyértelműen konkrét helyzetekre, amilyen a házasság, amilyen a család, ott nincs helye a vitának. Nincs helye annak, hogy beszélgessünk, hogy így helyes, vagy úgy helyes. Jó-e, ahogy a világban gyakorolnak bizonyos dolgokat, vagy nem jó? Nincs helye. Isten kijelentette konkrétan az ő igéjében, hogy ő hogy látja a dolgokat, neki mi az akarata. Itten a hívő családnak szól ez a pár sor, nem általában a világi családoknak is, hanem hívő, gyülekezetbeli családoknak szól. És egy keresztény család, egy hívő családban vannak szülők, a szülőkből az egyik férfi, a másik nő. Van édesapa, van édesanyja. Értjük, miért hangsúlyozom ki? Mert nézzünk csak ki a világba, és nézzük meg, hogy milyen törvényeket hoznak az úgynevezett keresztény Európában, hogy hitelesítenek egy neműek közt házasságot, és gyereket fogadhatnak, stb. 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 Tulajdonképpen az történik, hogy ami Isten előtt nagyon fontos, azt a sátán támadja. És nagyon okos a sátán, nem lerombolni akarja, ugye nem csak lerombolni akarja a házasságot, hanem inkább helyébe egy hamisítványt akar rakni. Házasság, család, valami hamis dolgot. És itt van, hogy sokan beugranak, és sajnos látjuk, hogy egyházak is részt vesznek, engednek az ilyen kísértéseknek, és úgy magyarázzák, hogy ez a korszellem, hát változnak az idők. Nem, Isten igéje nem változik, az örökké ugyanaz. Szeretnék egy pár dolgot úgy kiemelni ebből az igéből, elmélkedni ezek fölött, tehát nem kimondottan tanítást adni, mert amint említettem, a házasságról, a családról szóló tanításokat nem csak ez a két igevers tartalmaz az igéből. A házasságról olvasunk egy pár sorral feljebb, mikor Pál apostol beszélget arról, hogy a férj és a feleség közt a viszony, hogy legyen mi a helyes eljárás. Aztán egyet fordít gyorsan, és azt mondja, de nem is erről beszélek, hanem Krisztusról és az egyházról. Miért? Azért, mert be akarja mutatni, hogy a Krisztus viszonyát a gyülekezethez legjobban, láthatólag a házassággal lehet kifejezni. Azért, mert nekünk embereknek a szellemi dolgok mellett szükségünk van valami látható. Ugye az Úr Jézus Krisztus nagyon jól tudta, amikor szerezte az úrvacsorát, hogy nekünk embereknek szükségünk van egy látható szertartásra, ahhoz, hogy mindig visszaemlékezzünk az ő halálára, a megváltásra, mert emberek vagyunk, felejtünk, vagy esetleg el is félre is magyarázunk dolgokat. És így van ebből a házassággal is, hogy látható házasság kiábrázolja Krisztus viszonyát a gyülekezethez, az egyházhoz. És aztán tovább menve kiterjeszti a családra is ezt, ahol már nem férfeleség van csupán, nem csak házastársak, hanem gyermekek is. És az ige szépen mondja, rögtön mikor olvastam, akkor a következő igeversek csendültek bennem, amit szeretnék mostan fel is olvasni. Ugyancsak itt az Efézusi levélben a második rész 19. versében van. Azt mondja Pál apostol, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Háza népe Isten, azaz családja Istennek. Testvérek, csodálatos dolog, hogy Isten szentjeit kiábrázolja, magyarázza nekünk a családnak a képén keresztül. Evel kapcsolatban még Péter apostoltól hadd olvassak egy igeverset. Nem sokat fogok idézni, mert nem akarom az időt tölteni ezzel, de úgy láttam, hogy ezek fontosak, témába vágóak. Péter első level 17. részét olvasom, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában. Itten azt látjuk, hogy Istennek az ő háza népére különösen gondja van. Az egész világra is, de különösen az ő szentjeire, az ő háza népére. Istennek különös gondja van. A másik dolog, ami látszik az igéből, hogy akik nem hisznek az evangéliumban, azok nem háza népe Istennek. Ennek az ellentkezőjét, ha mondjuk, azok tartoznak Isten háza népéhez, akik hisznek az evangéliumban. És ezek Isten külön oltalma alatt, különös védelme alatt vannak. Mert az ítélet, amit olvastam, nem elítélés, nem halálra ítélés, hanem a bűntől való tisztogatás. Krisztus is az egyházat szépíti, csönösítse, készíti az ő eljövetelére. Isten is gondoskodik, hogy az ő házának, háztartásának tagjai, a szentek, azok készüljenek megszentelődésre, készüljenek az ő eljövetelére, a vele való találkozásra. Milyen jellemzői vannak egy családnak? Mostan beszélek a földi értelembe vett a családról is, emberek közt létező családról is, és ugyanakkor a szellemi családról is, amit már említettem. Jellemző egyik az, amit már mondtunk, hogy hisznek az evangéliumban. Van egy közös hitük, egy közös alapjuk. Anélkül nem lehet család a földön, ha nincsen közös alap. Ha sátán meghasonlik a sátánnal, akkor nincs sátán. Olyan nincsen. Valami közös alap kell legyen. Aztán egy másik jellemző, egy családban ugye vannak különböző korúak. Vannak szülők, vannak gyermekek, ez már két generáció. Aztán Iványiszki testvér is, vagy Bálint testvér is említette már, hogy igen, Bálint, nem egykorúak, mint lehetnek nagyobbak. És gyermekek azok, ha nem a kort nézzük, hanem a kapcsolatot, gyermek az, akinek még él a szüleje. Akkor is, hogyha az a gyermek 60-70 éves. A gyermek addig gyermek, míg él a szüleje, és addig van, nem csak kötelék, vannak ezek a kötelességek is. A szülő-gyermek viszonyba, és a gyermek-szülői viszonyba. Még erről azt hiszem fogok szólni egy-két szót. A másik jellemző, hogy különböző feladatok vannak, de ezek nem csak felelősségek is. Mert ha van feladat, akkor az felelősséggel is jár. Aztán olvastuk, ugye a szülőnek a dolga, hogy nevelje a gyereket. Intse, fenyítse, tanítsa, nevelje a gyereket. A gyereknek nem dolga az, Isten nem kér rajta számon, hogy nem neveli elég jól a szüleit. De a szülőt számon kéri, hogy hogy neveli a gyereket, és számon kéri a szülőtől azt is, hogy a gyermek hogy engedelmeskedik a szüleinek, mert úgy engedelmeskedik, ahogy a szülő neveli. Ahogy kapja a szülőtől a tanítást, és kapja a mintát. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy Pál apostol így kiterjeszte a kört még jobban, tehát nem csak férfeleség, nem csak szülők, gyermekek, hanem hogyha háztartásban vannak szolgák is, rabszolgák abban az időben, rabszolgák vannak. Ma értelemben mondhatjuk azt, hogy keresztény család kell akkor is legyen, az a keresztény család, hívő család, ha abban vannak háztartási alkalmazottak, nevelők, bejárónők, babysitterek, stb. Nem szűnik meg a keresztény magatartás a hívő családban mások felé sem, tehát a külvilág felé sem. Az igében olvassuk először a gyermekeknek szóló intelmet. Pál apostol azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, ez az első. Gyermeknek a legelső feladata az, az Úr szerint, hogy engedelmeskedjenek. Tovább menve, engedelmeskedjenek szüleiknek. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Azért húzom ezt így alá, mert a gyermek szeret válogatni, hogyha a szülő szigorúbb, akkor megy a nagymamához, megy a nagytatához, megy a nagynénihez, vagy megy a sok nála nagyobb testvéréhez, és próbálja a szülőt kijátszani. Emlékszem, hogy egyszer a családban voltunk egy helyen, a szélesebb családi körben, kisgyerekek voltak, aztán vittünk ajándékot, édességet. Az édesanyja adott nekik, és azt mondta, hogy majd ebéd után majd még kapnak. Hát egyszer csak a kislány jön, aztán azt mondja, Béla bátya, tetszik adni egy csokoládét? Aztán mondtam neki, hát mit mondott édesanyja? Hát, na igen, na látod, hát azt mondta édesanyja, hát neki kell engedelme, és megígérte, hogy fogsz kapni. Testvérek, azért fontos ezt, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek elsősorban szüleiknek. Nagyon sok elhajlás van, és nagyon sok tragédia adódik, abból lehet olvasni, hallani, és történelmben látni olyan dolgokat, hogy kisiklottak életek, akár szószoros értelmében halállal, tragédiával végződtek azok az esetek, amikor a gyerek engedelmességét megkövetelte egy kívülálló. Megkövetelte egy vallási vezető, egy guru, elszakította a családtól, vagy ahogy említettem, hogy nem a szülőnek engedelmeskedik a gyerek, hanem kíván mást, ki akar bújna fel. Nem. Isten azt mondja az igében, hogy a gyermekek elsősorban szüleiknek engedelmeskedjenek. Tovább azt mondja a Pál apostol, engedelmeskedjenek szüleiknek az Úrban. Más fordítás jobban visszaadja, hogy az Úr szerint, az Úr félelmében, és a Kolosszi levélben is olvastam, egy picit érthetőbb, hogy az Úrban, az Úr szerint, az Úr tanítása szerint engedelmeskedjenek a gyermekek az Úrnak, a szüleiknek. És itten már a szülőknek a nevelési köre meglátszik, hogy tanítja a gyermeket engedelmeskedni, diktatórikusa, vagy pedig Isten szerint. Hogy lehetne ezt ragozni, nem kívánok belemélyedni a témába, nagyon hosszú lenne. Aztán az apostol meg is indokolja, nem azt mondja, hogy csak, miért kell engedelmeskedni, csak, nem. Meg is indokolja, azért, mert ez így helyes, más fordítás szerint így kedves az Úrnak. A Kolosséban olvasott szakasz idézet megmondja, mert így kedves az Úrnak. És aztán még lerak egy alapot, visszamutat az Ószövetségre, a parancsolatokra, és megmondja, hogy nézitek meg, ez a parancsolatok között az első, amelyikhez ígéret is van kötve. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Mondtam, hogy nem csak a felolvasott igék kell alapuljon a mi életünk, még a családainak az élete. És gondoljunk arra, hogy ezek az ígéretek egy ószövetségi népre vonatkoztak, olyanokra, akiknek törvényük volt, akik Isten választott népébe tartoztak. Azt jelenti, hogy ezek az ígéretek földiekre vonatkoztak, még nem örök életre. Gondoljunk bele, testvérek, hogy mennyire csodálatosabbak az ígéretek a mi számunkra, a gyermekeink számára, amikor nem hosszú földi életet akar Isten adni nekünk, nem gazdagságot, jólétet, bőséget csak itt a földön, hanem egy örökké valósággal akar megjutalmazni. És az örökké valóságban pedig Krisztus Jézusnak örökös társai, tehát ami öröksége neki van, azt megoszta az ő gyülekezetével, az ő testvéreivel. Óriási örökség. És a hit szemünk ezt kell lássa, nem a földieket, nem az ószövetségi zsidóknak szólt ígéreteket. Ugyanis ez az ígéret, ez a parancsolat viszont igenis kötelező, mert az ószövetségben voltak a törvénynek kitételei, amelyek kimondottan az ószövetségi népre vonatkoztak, ezeket az új szövetség eltörölte. De vannak ezek a parancsolatok, vannak ezek a rendelkezések, amelyek vonatkoznak minden emberre, akár hívő, akár nem hívő, vonatkoznak, és ez is olyan parancsolat, olyan rendelkezés, ami vonatkozik az újszövetségi korban élő emberekre, ránk, gyermekekre és felnőttekre egyaránt, akiknek még élnek a szülei. Az ószövetségi idézet azt mondja, tiszteljétek. Ez még ki is bővíti az engedelmességnek a fogalmát, hiszen lehet nagyobb fok egy engedelmességnek, mikor tiszteljük a szülőket. Tiszteljétek szüleiteket. És ez már feltételezi azt, hogy van egy józan gondolkodás, gondolkodó képesség, és megtanuljuk tisztelni szüleinket azért, mert Istennek ez az akarata. Tiszteljük szüleinket, mert látjuk, hogy tőle kapjuk az utasításokat, az irányadásokat, a minta életet a keresztény életre. Tehát nem csak kiskorúaknak, és ez elhangzott, nem akarom ismételni, nem csak kiskorú gyerekeknek szó lesz, hanem nagykorúaknak, akik már saját gyermekeik, saját családjukon, azoknak is szól. Azt hiszem a legszebb példa, és éppen pénteken este lesz a vezérfonal szerint a megváltónak a képe, aki a kereszten egy pár perccel a halál előtt még az édesanyjáról gondoskodik. Annyira tisztelte az édesanyját, hogy tudta, hogy ő, mint támasz eltávozik, akkor valaki rá kell bízza, aki támasza legyen az édesanyjának. Aztán rátér az apostol a szülőkre és apák. Hát azt hiszem, hogy világos, hogy ebbe beleértődik mindkét szülő, hogy hogyan viszonyuljon a gyermekneveléshez. És érdekes az, hogy nem kezdi avval, hogy hát magyarázzátok el a hívő életet nekik, magyarázzátok el a Golgotai áldozatot, stb. Nem avval kezdi, hanem érdekes módon azt mondja, hogy ne ingerejétek. Megnézte más fordításokban is, és ott valóan ne haragítsátok. Ne haragítsátok fel a ti gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy a gyermeket motiválni kell a jóra. Ugye megtörténik gyakran, és biztos mindenki tud olyan példát rá, hogy a gyermek valami rossz egyet kapott, tegyük fel az iskolában, vagy valamilyen versenybe elég hátul végzett. Aztán kap egy szidást a tanártól, tanítónénitől, aztán még a többi gyerek is kacag rajta, keserűen szegény hazamegy, és otthon kap egy újabb zuhatagot, amikor a szülő is letolja azért, hogy rossz egyet kapott. Te nem vagy jó semmire, te nem is fogsz előre haladni, nem viszed semmire azért, ez kell a gyermeknek. És megtörténik, és biztos megtörtént, tudunk példákat, hogy tényleg nem vitte semmire a gyermek azért, mert otthon, ahol meg kellett volna a motiválást, a motivációt kapja, az indítatást kapja, ottan nem azt adta, hanem az ellenkezőit. Elbátortalanították. Úgy olvastuk éppen a Kolosszi levélben is, hogy elveszti a bátorságát, gyámoltalan lesz az ilyen gyerek. Motiválni kell. Nem baj, fiam, hát látod, van neked eszed, hát látod, kellett volna tegnap egy fél órával tovább tanuljál, és hát nézd meg, biztos lett neked is volna egy tízesed, vagy kilenceset, vagy a tanulmányi biztos előrébb haladtál volna, egy picikét kellett volna, és hát okos gyermek, vagy hát csodálkozom, hogy nem ott, stb. 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 Ugye gyakorló szülők, neki nem kell ezt magyarázzam. Másik nagyon fontos dolog, ami biztos ingerli a gyermeket, ha nem is tudja kifejezni, ha látja, hogy ez is elhangzott, ha látja, hogy a szülőnek a tettei nincsenek összhangba a beszédével. Vagy akár a tette és a beszéde hétköznap más, mint vasárnap. A tette és a beszéde mások előtt másképp hangzik, mint a családi körben, mikor nincsenek ottan idegenek, kívülvalók. Gyermeknek ez szenvedés, és elronthatja az egész életét. Nagyon szép volt, hogy megragadta figyelmemet mostan délután, belehallgattam, egy tanévnyitó istentisztelet volt, evangélikus Budapest, nem Szombathelyről, és a lelkész azt mondja, mert szülők is voltak ott, hogy Isten őrizzen attól, hogy ti legyetek akadályai annak, hogy a gyermekek Jézus Krisztushoz jöjjenek. Hát szólt a szülőknek, meg a keresztülőknek, mert evangélikusok voltak. Valóban, az Úr őrizze meg attól, És most nem csak a családban gondolkodom, hanem a nagy családban, gyülekezetben is, hogyha engem nem úgy lát a másik családnak a gyermeke, és rajtam megbotránkozik, én vagyok a felelős, úgy fordítva. Tehát nagyon fontos, ezt megláttuk, amikor a gyerekeket neveltük, hogy, és együtt voltunk velük 24 órán, napi 24 órán, ott nem volt mese. Ott meg kellett élni, mert máskülönben nem volt súlya a szavunknak. Hála legyen az Úrnak, hogy megadta azt a kegyelmet, hogy az eredményt is látjuk, mert eltelt vagy 3 év körül. Az egyik kislány, aki olyan nyakasabb volt, olyan engedetlen, meg kételkedőbb, meg mindig a miért. Annak idején jött haza hozzánk, egyetemen a 3. évet végzett, és azt mondja, hogy Béla, most magyarul mondom, nem idézem románul, hogy Béla bácsi, miért nem voltak szigorúbbak velünk? Úgy elgondolkoztam. Nekünk fájt sokszor, hogy szigorúak voltunk, szerettünk volna egy kicsit nekik többet adni, vagy jobban kedvükre tenni. És testvérek, itten van a konfliktus, azt hiszem, hogy ez a probléma nagyon sok szülőnek is, annyira szereti a gyereket, hogy még a borotva éles kést is a kezébe adja. Most ezzel a borotva éles késen érthetünk sok mindent, anyagiakat, meg mindent megadunk a gyereknek, mert a szomszédnak van. Egyszer egy, mikor dolgoztam a közösségben, műhelyben, az egyik kolléganő azt mondja, hát ő nem bírja elnézni, hogy a szomszéd gyerekének több legyen. Na gondolom, ez a jó módszer. Aztán a Biblia azt is tanítja itten, meg nem csak itt, hanem a teljes írás, hogy a gyermeket nevelni kell. Most ez a nevelés, növelés azt jelenti, hogy minden testi és lelki szükségletet megadunk tőlünk telhetően. Szükségletet, nem igényt, szeretném aláhúzni. Minden testi és lelki szükségletet megadunk arra nézve, hogy a gyerek fejlődjön testben és lélekben. Az Úr tanítása szerint. Tehát úgy, ahogy Isten tanít bennünket, és rajtunk keresztül a gyermeket. Nem ahogy a világ tanít, nem ahogy a médiák tanítanak, azt mondja reklámban, mert megérdemled. Hát dehogy ez olyan hazugság az ördögtől, hát dehogy érdemled meg, még azt a kozmetikumot sem, nem érdemled meg. De ez a reklám. És az emberek sok nagy része elhiszi, és addig sír a gyerek, míg megveszi. Ezeknek az áruházaknak, a munkatársainak van egy módszerük, hogy a gyermek szemmagasságába teszik azokat a gyermeknek kívánságos dolgokat. Mert azt látja a gyerek, ami szemmagas, és akkor elkezdi rángatni az anyuka szoknyáját, meg az apukát, hogy na ezt vedd meg. Na ezt teszi a világ. Adjon az Úr bölcsességet minden szülőnek, és mindenkinek, aki nálánál kisebbel foglalkozik, tanácsot ad, vagy alkalma van együtt lenni, hogy az Úr szerint tudjon viszonyulni. Aztán van itt egy kellemetlenebb dolog is, ugye, ami fülünknek nagyon idegenül hangzik, mert elhajlottunk az Úrtól, hogy a Biblia ismeri a vesszőt, ismeri a botot, ismeri a fenyítést. Egy ige verset kiírtam, hogy ne kelljen itten lapozni. A Példabeszédek könyvében azt mondja a 29. rész 15. vers. A bot és a fenyítés bölcsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. És testvérek, úgy megöregedtem, azt lehet mondani, és látom, hogy nagyon igaz. Nagyon igazak ezek az intelmek, ezek az ige versek. A Biblia igenis tudja azt, hogy az embernek, a gyermeknek is, de az embernek is szüksége van, hogy a testén keresztül is tanítsa Isten. Testén keresztül is nevelhető legyen. Pál apostol azt mondja, hogy megzabolázza az ő testét azért, mert tudja, hogy ott van a gonoszságnak a fészke, és ha engedi a testét minden kívánságnak, akkor az romboló a lélekre nézve. És itt van ez, amikor a fenyítésen keresztül a szülő, mert jót akar, mert tudja, hogy a gyereknek majd a jövőben 10-20 év múlva is érvényesülni kell, nem csak most kell a kedvre járni, akkor a fájdalommal is, de meg kell tegy. És az ige ezt mondja, tehát, ahogy az elején említettem, nincsen helye vitának. Keresztény családban nincsen a vitának, hogy lehet-e, szabad-e, nem szabad-e. Egy példát még hadd hozzak fel, és még az intelem szót is azt mondja itt, hogy Neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Hát ez már azt hiszem, hogy nagyobb korú gyerekekre vonatkozik, akár felnőttekre is, akiket a szülők még inthetnek. Egy szomorú példa az Ószövetségből. Volt egy apa, látta, hogy az ő gyerekei rossz úton járnak, mindjárt megmondom, mert rájönk a nevére, de nem intette őket. És mi lett a vége? Az lett a vége, hogy Izrael nép elvesztette a csatát, elveszítette a szövetség ládáját, az ellenség, a filisztosok elrabolták, a gyermekek meghaltak, az édesapa gutaütést kapott, meghalt, a menye elvetett. Csak úgy számolgattam eddig őt. Ami annak a következménye volt, hogy a apa, akinek Isten az intés feladatát adta, nem tette meg. És lehet, hogy de milyen hamar következik el a jutalma a mi viselkedésünknek, vagy lehet, hogy Isten majd, ha megbántuk, akkor majd számon kéri, de nem kell meghaljunk érte, nem kell elkárhozzunk érte, megbánhatjuk a bűneinket. Szeretném hamar befejezni, utolsó, előtti gondolat. Amikor olvastam az igét, úgy belém villant, hogy a keresztény család tulajdonképpen a Szentlélek gyümölcse megtermésének az első helye, és a gyümölcsök élvezésének az első helye. Nem kívánok erről részletesebben beszélni, csak felsorolni a lélek gyümölcseit, azt a 9 féle bogyót, a nagy gyümölcsnek 9 bogyóját, és erről lehet elmélkedni. Azt láttam, hogy tulajdonképpen egy egész prédikációs sorozatot lehetne úgy tartani. Szeretet a keresztény családban, anélkül nem lehet szeretet nélkül. Öröm. Ugye az kell legyen, a család az öröm forrása, az a nyughely, ahova fárasztó nap után hazamegynek a szülők, vagy kellemetlenség otthon találnak a gyermekek. Mindenki otthon talál. Béke. Ez azt jelenti, a békesség, ez az belső békét, mondja itt az ige. Ebben szemben van a külső béke, ez a béketűrés, vagy türelem, vagy hosszú türés, amely mások felé irányul. A keresztény családban ez meg kell legyen, és ennek élvezni kell nekünk a gyümölcsét. Szívesség, ez jóságosság mások felé. Hűség. Ezt a fogalmat a Károly és által az újfordítás hittel mondja, de a pontos fordítás hithűség. Isten felé a hitünk az hithűség. Szelídség. Nem kell magyaráznom, hogy a családban egymás felé szelídség. Mértékletesség, vagy önuralom, vagy önmegtartóztatás. Ugye milyen szép az, mikor egy családtag, akár szülő, akár gyerek, nem mindent rögtön fel akar habzsolni, legfőbb nap gondol arra, adom a testvéremnek. Kapna egyik valamit, akkor megkínálja többit, stb. Ezt lehetne hosszan magyarázni. És most valóban az utolsó gondolat, amit még szeretnék elmondani. A keresztény családnak küldetése van a világ felé. Ugye látják, és minél nagyobb a kontraszt a keresztény és a világi család között, annál érvényesebb ez a küldetés tudat. Ki kell ábrázolni Istennek a háztartását, Istennek az Isten szerinti életvitelt. Tehát a hívő családot látják, akkor kell lássák Isten szentjeit, Isten családját, Isten házanépét. Másik az, hogy kívánatossá tenni. Mikor valaki eldönti, hogy milyen családi formát választ, azt a világ szerinti, vagy lát egy jó példát, ahol szeretet, öröm, békesség van, otthon találnak a családtagok, meg kell kívánja. És nekünk ilyen szempontból valóban küldetéstudatunk van. Végül pedig az, hogy az egész egyház, Isten egész családjára vonatkozik, hogy a Szentlélekkel együtt hátráltatni kell a sátánnak a munkáját, az Antikrisztusnak a munkáját. Az ellen kell állni, hogy előre törjenek a sátáni hatalmak, a gonosz erők. Most még megfékezik őket, Szentlélek és a gyülekezet megfékezi őket. Kívánom, hogy adjon az Úr mindannyiunknak bölcsességet, a Szentlélek erejét, hogy a magunk helyén meg tudjunk állani. Amen.